Kedves gyülekezet! Bibliánkat, hogyha megnyitjuk és olvassuk, akkor szinte összesen tudjuk számolni, összesen tudjuk gyűjteni, hogy milyen sok helyen biztat, bátorít bennünket az imádságra, és az imádságon belül is a bizalom teljes kérésre, Istenhez fordulásra, hogy vigyük hozzá az ügyeinket, gondjainkat, szükségleteinket vigyük Isten elé, aki szerető atyaként gondoskodik rólunk. Van egy énekünk is, amiben elhangzik ez a sor, hogy számon tartja minden dolgunk. És emlékezzünk Jézusnak erre a mondatára is, amikor így fogalmazott, hogy ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, nektek még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Máté evangéliumában a 7. fejezetben ezt olvassuk. Tehát Máté evangéliumában így olvasom a 7. fejezet 7. versétől az igét. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki, és a halat kér, vajon kígyót ád néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Idáig olvasom tehát az igét. Arra biztat ugye, hogy bátran, bizalomteljes szívvel forduljunk Istenhez, tárjuk elé a szükségleteinket. Azt mondja, hogy mert aki kér, mind kap. Másút így olvassuk, hogy megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. De most akkor hogyan is van ez? Mire vonatkozik az ígéret? Azt olvastuk, hogy kérjetek, mert aki kér, mind kap. Hogyan értsük ezt? Lukács evangéliumában a párhuzamos ige szakaszban a 11. fejezet 9. versétől olvassuk ugyanezt. Ott váltó fogalomként használja, amikor itt azt olvassuk, hogy kap jókat, ott pedig kap szent lelket. Akkor ez most csak tényleg a lelki javakra vonatkozó ígéret lenne, vagy pedig minden vonatkozásban fordulhatunk Istenhez bizalommal, ami szükségleteinket tekintve. Csak a lelki dolgokra vonatkozik az ígéret, vagy életünk minden területére. Gondoljunk csak arra, hogy mit is mondott Jézus, amikor arra utalt, az a kérdés merült fel, hogy mit tegyünk, mit igyunk és mivel ruházkodjunk. Akkor, vagyis, hogy nem kifejezetten lelki dolgok és lelki szükségletek. Akkor mit mondott, miért ne aggódjunk? Azt mondja, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát számon tartja a testi-lelki szükségleteinket egyaránt, és kérésre biztat. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt, most fölvethetjük a kérdést, hogy minden kérésünk meghallgattatik, és minden kérésünk teljesül, úgy, ahogy mi azt elképzeltük, elgondoltuk. Vagy ha esetleg nem, akkor azt jelenti, hogy Isten nem hallgatta meg azt az imádságot? Teljesült kérés, meghallgatott imádság, nem teljesült kérés, nem meghallgatott imádság. Ezt jelenteni? Egyenlőséggel lehet tenni a kettő közé? Ugye azt gondolom, hogy egyértelműen láttam az arcotokról is, hogy így van, hogy valóban nem ezt jelenti. Mert Isten meghallgatja mind az őszinte szívből fakadó imákat. Nincs különbség, az őszinte hittel Isten elé tárt kéréseket és imákat meghallgatja. Min múlik, hogy teljesül-e? Mi mindenen? Mai alkalommal ezen gondolkodjunk el, ezeken gondolkodjunk el, hogy mi mindenen múlik az, hogy teljesül-e valamilyen kérés, amit Isten elé tárunk. Így is fogalmazhatnánk, hogy mik az ima meghallgatás feltételei. Hát vegyük sorra, és talán kezdjük a legegyértelműbb akadállyal, amit így olvashatunk Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyve 59. fejezet első két versében. Íme nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orszáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Ugye ez egyértelműen rámutat arra az egyetlen legfőbb akadályra, ami a meghallgatásnak is az akadálya. Nem csak a kérés teljesítésnek, hanem tehát ami elzár, szakadékot képez Isten és mi közöttünk, hogyha valamilyen nyilvánvaló rossz van az életünkben, akár felismert, akár amit nem ismertünk fel. Ha nem ismertük fel, akkor mi a teendő? Ugye az, hogyha Isten elé járulunk valamilyen kérésünkkel, szükségletünkkel, akkor nézzünk magunkba, egészen egyszerűen fogalmazva, nézzünk először magunkba, vizsgáljuk meg magunkat. Vagy többet mondok ennél, a 139. Zsoltárban, így olvassuk a 23. és 24. verset, hogy mi is a Zsoltáros kérése? Hogy vizsgálj meg engem, ó Isten! Tehát te vizsgálj meg engem, Istenem! Mert mi emberek olyan könnyen abba a hibába esünk, két végletbe. Vagy könnyen felmentjük magunkat mentő körülményekre hivatkozva, amik esetleg realitásnak minősülnek, mert tényleg voltak ilyen és ilyen akadályok vagy problémák, de ez sosem, a bűnre sosem mentség, mert Isten adna erőt a kísértésben való megállásra. Tehát vagy fölmentjük magunkat, vagy pedig a másik véglet, hogy az ember úgy reménytelenül belesüpped az önmarcangolásba, az önvádba, és nem kapaszkodik meg Isten kinyújtott jobbjába, nem ragadja meg a kegyelmet, hanem csak csúszik lejjebb a csüggedésbe, a depresszióba. Isten azt, a Zsoltáros azt mondja éppen ezért, hogy vizsgálj meg ó, engem, ó Isten, és lásd meg, hogyha van-e az életemben valami olyan dolog, amit én még nem ismertem fel. Vagy ha már felismertem, akkor segíts azzal szembefordulnom, és adj erőt, kérlek, hogy ne tudjam győzni. Isten vizsgáljon meg, mert ha ő mutat rá valami hibára, hiányosságra, vagy rossz dologra az életünkben, akkor az egyrészt igazságos lesz, másrészt kegyelemmel teljes. Ő sosem úgy fedd, hogy ne biztatna is. Incs, fedj, buzdíts, olvassuk az igében, nekünk is ezt tanácsolja. Ő is úgy int és fedd, hogy mellette azonnal buzdít is. Nem hagy lent a porban, hanem ad reménységet a továbbiakra vonatkozóan. És ugye, hogy mi lehet még az akadálya, mert ugye azt olvassuk az igében, hogy Isten tehát készségesebben adja a jót, mint szülők a gyermekeiknek, mikor azt hozza azt a példát, hogy ha egy gyermek valamilyen szükségletével a szülőhöz fordul, egy szerető apához, anyához, hát vajon megteszi-e az a szülő, hogy megcsúfolva azt a kis jó szándékú, bizalommal hozzáforduló kisgyermeket kenyér helyett követ ad neki? Ugye, hogy azért ez az emberi világban is egy nagyon szélsőséges dolog lenne. Hát mennyivel inkább Isten, mennyivel inkább szeretne ő jót adni, jókat adni a mi számunkra. Ahogy idéztük is az elején, hogy megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Viszont érdemes elgondolkozni azért azon is, hogy ott, ahol ezt olvassuk, tehát ez Lukács evangéliumában található, a 6. fejezetben a 38. vers. Ennek ugyanis azért van egy előzménye is, mert hogy ebben a versben, ahol ez elhangzik, hogy megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti ületekbe, ez a vers így kezdődik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti ületekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Elgondolkoztató, ugye? Hogyha most azon gondolkodunk, hogy mi minden akadályai lehetnek annak, hogy a kérésünk meghallgattasson és teljesüljön. Tehát, hogy megrekednek-e bennünk és nálunk az Isten adományai. És távolról sem csak anyagiakról van szó, hanem minden téren, hiszen sok minden emberi szükséglet van, nekünk is sok minden szükségletünk van, amivel Istenhez fordulunk, és ő ad, de megrekednek-e ezek nálunk, vagy pedig tudunk ebből továbbítani másoknak, megosztjuk-e másokkal. Mert ha megreked, akkor elapad a forrás. Gondoljunk csak bele, hogy nyilván nem is tud, ha nem a mindkét, hogyha egy csövet képzelünk el, egy ilyen példára gondolunk, akkor ha mindkét végén nem nyitott, egyik végén zárt, akkor nem lehet. Nem áradhat benne az a folyadék, mert nem tud tovább haladni, nem tud megürülni és újabbat elfogadni. Tehát nagyon fontos tanulsága ez az igének és tanítása, a továbbadás, az embertársainkkal való megosztása, a különböző javaknak, lelki dolgoknak is, sok mindennek. És azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Mert hogy nem adni, az is bűn, tehát, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Nem csak valami látványos dolog lehet bűn, amit az ember elkövet, valami égre kiáltó, súlyos dolog, hanem ha lehetőségünk lenne valamit tenni vagy adni, és nem tesszük, akkor ez ugyanúgy. Milyen akadályai vannak még, hogyha most elgondolkodunk rajta? Ugye azt mondtuk, a legsúlyosabb az, hogyha valamilyen bűn, valamilyen rossz dolog terhel bennünket. Mi lehet még? Jakab apostolnál azt olvashatjuk, Jakab apostol levelében, így olvasom a 4. fejezetben, csak kiemelve néhány szakaszt belőle, ugye azt mondja itt, hogy honnan vannak a háborúk, harcok közöttetek, ugye az egész emberi világra is gondol ezzel. Háborúk, harcok, valamit megkívánni, valamit megszerezni. És akkor azt mondja, hogy kívántok valamit, és nincs nektek. Az emberi világban mi következik? Gyilkoltok, irigykedtek. Pedig mit kéne tenni? Azt mondja, hogy nincsen, mert nem kéritek. Tehát a valós szükségleteinkkel bátran forduljunk Istenhez. Kérjük, mondjuk ki. Nem tudom, nem gondolkodtunk még sosem azon, hogyha Isten jól ismeri, mert idéztük az igéből, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hogy akkor miért is kell kérni? Miért is kell kérni akkor, ha ő jól tudja? Megolvassuk az igében, hogy még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt. De az is egyértelmű az igéből, hogy ő biztat, bátorít Jézus maga, de a Biblián belül sok helyen olvassuk ezt, hogy forduljunk Istenhez a szükségleteinkkel, kérjünk. Akkor miért is? Egyrészt, mert felhatalmazza Istent a cselekvésre, hogy mi, bűnbeteg emberi lények, hozzá akarunk tartozni, tőle várunk mindent, vele akarunk, és ez a másik, hogy élő összeköttetésbe kerülni. Mert ugye ekkor létesül az a bizalmi kapcsolat Isten és ember között, amire szükség van. Ugye hány olyan bibliai példát láthatunk, amikor bizony valaki elmulasztotta, akár isteni ígéretek hátterén is, hogy Istentől várja a segítséget, a megoldást, a tervek célba érkezését, és valami emberi módon ő próbált besegíteni. Mindig rossz vége lett ennek. Mindig rossz vége lett ennek. Azt mondja, kérjétek Istentől, és bármilyen szükségletünkkel hozzáfordulhatunk. Hadd olvassak egy néhány sort ezzel kapcsolatban a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünkből. Isten igéjének összes ígérete alapul szolgálhat imánkhoz. Bármilyen lelki áldásra van szükségünk, előjogunk, hogy Jézus nevében kérjük. Gyermeki közvetlenséggel pontosan mondjuk ki, mire van szükségünk. Beszámolhatunk az Úrnak földi ügyeinkről, kérhetjük tőle mindennapi kenyerünket és ruházatunkat csak úgy, mint az élet kenyerét és Krisztus igazságosságának, isteni jellemének palástját. Mennyei atyánk tudja, hogy mindezekre szükségünk van. azért felszólít, hogy tőle kérjük ezeket. Ugye azt mondja, hogy tudja, hogy ezekre szükségünk van, de arra biztat, bátorít bennünket, hogy kérjük, forduljunk hozzá. Egyrészt ne süppedjünk bele a bánatba, az aggodalmaskodásba, ne emberi úton, módon próbáljunk valahova, valamire eljutni és megszerezni valamit. Kérjük tőle, forduljunk hozzá gyermeki bizalommal. És miket sorol fel? Bármire van szükségünk, forduljunk a valódi szükségleteinkkel hozzá, azt mindennapi kenyerünkre vonatkozóan a kérésünkkel, ruházatunkra, csak úgy, mint az élet kenyerét. Ugye, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igényével, mert az ő szájából származik, és Krisztus igazságosságának, isteni jellemének palástját. Mit is jelent ez? Azt a bizonyos tiszta ruhát, hófehér ruhát, ami a jellemet jelképezi a Bibliában. Ami nélkül nem lehet, most jelképesen bibliai szóhasználattal élve, a királyi mennyegzőn egykor megjelenni. Tehát a legapróbb szükségleteinktől kezdve a leghatalmasabb jelentőségű ügy. Minden benne van ebben, amit itt most olvastunk. És azt mondja ugye, hogy kérjük. De még valamit hozzáfűz, és szintén Jakab apostol leveléből olvashatjuk ezt is, csak egy másik fejezetből, az első fejezet 5. versében, hogyan kérjük? Azt mondja, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen, itt most a bölcsesség szót olvashatjuk, és erre vonatkozóan is igaz, de bármi egyébre is, ami az embernek valódi testi-lelki szükséglete. Azt mondja, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, melyet a szél hajt és idestova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű minden útjában állhatatlan ember. Ugye itt most még arra hívja föl a figyelmet, hogy hogyan is kérjük hittel. Tehát, hogy hittel kérjük. És ne kételkedjünk abban, ne bizalmatlankodjunk Istennel szemben, és ne gondoljuk, hogyha minden utunkban ilyenek vagyunk, ilyen állhatatlanok és kételkedők, akkor az meghallgattatik. Azt is mondja itt másutt, a 4. fejezetben Jakab apostol, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Milyen érdekes. Mi az, hogy nem jól kéritek? Nagyon jó volt ez a hozzászólás, igen. Tehát nem formai kérdésről van szó, hogy hát valami hangzatosabb megfogalmazásra van szükség, szebb, hát bocsánat a szóért, de nem szóvirágokra van szükség, nem ilyen vonatkozású ez a kifejezés itt Jakab apostolnál, hanem hogy az indítékaink milyenek. Milyenek az indítékaink? Azt mondja, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát, hogy önös érdek, önző vágyak, kívánságok motiválnak bennünket, önmagunk körül forgó gondolatok, vagy valódi szükségletek, és hogy megvan-e bennünk az a készség is, hogy nem önző módon elzárjuk, amink van, hanem hogyha találkozunk másokkal, akiknek tudunk valamit adni. És mondom megint csak, hogy nehezedő idők előtt állunk. Egyre inkább most már érezzük a saját bőrünkön keresztül is. És nem csak testileg és anyagilag, hanem egyre inkább lelkileg is, majd ezt tapasztalni fogjuk, az előttünk álló idők megmutatják, hogy tudunk segíteni másokon valamilyen vonatkozásban, az egészen biztos. Bátorításra, reménységre van szükség rengeteg embernek. Kapaszkodó nélkül állnak. Talán fel sem tudjuk fogni, hogy micsoda hatalmas érték és kiváltság az, hogy mi a bibliai proféciák által nagy lépésekben, de láthatjuk, tudhatjuk, ismerhetjük előre a jövőt. Nagy lépésekben, nem részletkérdésekről van szó, de hogy mifelé haladnak az események, mi várható. Ez hatalmas kiváltság. Gondoljunk azokra, akik sötétségben botorkálnak, akik teljes reménytelenségben, bizonytalanságban, sokszor, hát bizony ott, ahol háborús helyzet van, ott halálfélelemben. Micsoda hatalmas kiváltság, hogy nekünk reménységünk lehet, és ezt is osszuk meg másokkal is, és próbáljuk őket ehhez a remény sugárhoz és forráshoz vezetni. Megint csak néhány sort hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Így olvasom. Amit csak kértek imában, elnyeritek, ha hittel kéritek. Ígéret ez, melyet a mindenható megváltónk megadhat, megad a benne bízóknak. Mint a menny kegyelmének intézői, kérjünk hittel, majd bizakodva várjunk Isten szabadítására. Ne lépjünk közbe a magunk erejével az Úr előtt, hogy elérjük, amit óhajtunk. Kérjük Jézus nevében, majd viselkedjünk úgy, mintha hinnénk imánk eredményességében. Minden egyes sor milyen tanulságos és hangsúlyos. Tehát kérjük hittel, Isten iránti bizalommal, és bizakodva várjunk Isten segítségére, szabadítására. Ne lépjünk közbe. Tudunk olyan bibliai példákat mondani, Ábrahámtól, Jákobon keresztül, és így tovább, akik valami emberi módon közbe próbáltak lépni, nem tudtak várni hittel. És mit mond? Azt mondja, kérjük Jézus nevében, majd viselkedjünk úgy, mintha hinnénk imánk eredményességében. Hát mit is jelent ez? Hogy viselkedjünk úgy, semmiképpen nem valami külső megjátszást, valami viselkedést, belülről fakadó dologról van szó. Mit jelent ez? Tudunk erre nézve is bibliai példákat mondani, jó néhányat. Én most egyet emelnék ki a sok-sok közül. Mondhatnék hatalmas hadvezéreket és királyokat, akik úgy indultak a hadba, hogy hitben, Istenhez fordulás után, de most egy egészen egyszerű hétköznapi példát mondok. Egy asszony, akinek sokáig nem volt gyermeke, Sámuel édesanyjáról van szó, akinek nem volt gyermeke, meddőnek nevezték hosszú időn keresztül, majd el kellett szenvednie azt is, hogy férje egy második feleséget is vett, mert gyermekre vágyott. Születtek is ott gyermekek, még nehezebb lett a helyzete, mert a második feleség gúnyolta, csúfolta, megalázta őt, és akkor ő egyszer nagyon-nagyon komoly imádsággal Istenhez fordult. A részletekre most nem is térnék ki a témánk szempontjából, nem a legfontosabbak, de az a legdöntőbb, hogy teljes szívéből Istenhez folyamodva kérte, hogy adjon néki gyermeket. És az ott jelenlévő Éli főpap először nem is értette egészen pontosan, hogy mi történik. A korabeli erkölcsi viszonyokra vonatkozóan hát elég sok mindent elmond az, hogy rászólt, hogy meddig leszel még részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. De a szegény asszony megdöbbenve szólt, de alázattal nem visszavágva, hogy sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívem teljességéből szóltam az Úrnak. És akkor azt mondta Éli főpap, hogy eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg néked, amit kértél tőle. És most erre a mozdulatra utaltam, hogy most következik. Azt olvassuk, odáig sokat sírt, olvassuk a Bibliában, hogy sokat-sokat sírt. Férje kérdezte, mondta is neki, hogy ne bánkodjál szívedbe, vagy nem többet érek-e neked 7 fiúnál. És itt, amikor ez az imádság megtörtént, és azt, hogy Izrael Istene adja meg néked, amit te kértél tőle, azt olvassuk, hogy elment Anna örömmel, és arca nem volt többé szomorú. Na ezt jelenti úgy viselkedni, mint a hinnénk imánk erejében. Így van, igen. Tehát így van. És meg is kapta, ő lett Sámuel próféta, édesanyja. Tehát ezt jelenti, hogy amikor Istenhez folyamodunk valamilyen imánkkal, kérésünkkel, szükségletünkkel, akkor hálát is adhatunk, hálaadással, ahogy ebből az igéből is elhangzott, ugye? Hálaadás az eddigiekre vonatkozóan, de emlékezzünk meg arról, ami sok mindent már elnyertünk Istentől, de a jövőre vonatkozóan is hálaadással, vagyis meg is köszönhetjük neki, hogy Köszönjük, Istenem, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. Ugye? Tehát megköszönhetjük előre. Nem tudjuk pontosan mikor, hogyan teljesül a kérés, de a meghallgatásban, ha hittel, őszinte szívvel, bizalommal tártuk Isten elé, akkor a meghallgatásban nem kételkedhetünk. Azután mi szükséges még, hogy az imádságainkban elhangozzon, nem csak egy odabiggyeztett formulaként, hanem teljes szívből. Így van, legyen meg a te akaratod. Jól van, így van pontosan. Tehát, hogy sose feledkezzünk el arról, hogy mi nem látunk át minden összefüggést, minden hatást, hogy minek mi lenne a következménye. Mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy jó-e az nekünk, amire esetleg vágyunk, amit jónak gondolunk. Mindig őszintén, teljes szívünkből, Isten iránti bizalommal tegyük hozzá, vonjuk bele az imádságunkba azt, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Te akkor mindent átlátsz, mindent jól tudsz, hogy minek mi a következménye és hatása. Én elfogadom, ami a te akaratod, a te akaratod. Eléd tárom bizalommal a kérésemet, de amit te jónak látsz, azt add meg. Erre egy példát hadd említsek, egy olyan példát, mert ugye lehetséges, hogy Isten valami jobbról gondoskodott, jobb terve van a számunkra, mint amit mi gondolnánk, vagy az is lehetséges, hogy nem lenne igazán jó valami oknál fogva, az a nagyon jónak gondol dolog, ami önmagában jó is, de nekünk valamiért mégsem válna javunkra. Erre vonatkozóan hadd említsem meg Pál apostol példáját. Ugye Pál apostol volt az, akinek egy szembetegség vagy gyenge látás elkísérte az életét, onnantól kezdve, hogy a damaszkuszi úton öldökléstől lihegve ment, ugye, és akkor ott a nap fényességét, meghaladó fényességet látott, és megszólította őt Jézus, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. És most hosszan nem is térek ki erre, erre az esemény sorozatra. Ugye akkor utána ő nem látott 3 napig, majd küldött hozzá egy Anániás nevű embert, imádkozott érte. A látása visszatért valamilyen szintig, de egy kicsi homályosság, talán így lehetne ezt mondani, megmaradt. Ezt tudjuk a levelekből is, mert a levelei végén is van, ahol olvasható, hogy az aláírás az én kezemmel, Páléval. Tehát talán úgy gondolhatjuk, hogy nagy léptékben azért ő jól látott, de az íráshoz, ahhoz azért éles látásra van szükség. És azt olvassuk, hogy Pál apostol ezért könyörgött. Könyörgött 3 ízben. Nyilván egészen komolyan vehetjük, hogy ez egy igazi odaszánt, talán bőjtel kísért imádság is lehetett. És ha belegondolunk, azt gondolnánk, ugye, hogy hát ha valakinek szüksége volt, minden embernek, hát, ahogy a mondás is tartja, hogy vigyázz rá, mint a szeme fényére, milyen fontos a látásunk, ugye? De hogyha valaki jó célra használta, hát akkor az tényleg Pál apostol. Hát gondolom, hogy még hatékonyabban tudjon a leveleit is maga tudja írni, és hogy az emberekért való szolgálatában szükséges volt ez számára. És mégis, hiába könyörgött érte, nem kapta meg. Nem kapta meg. Nem gyógyult meg, nem múlt el ez a látásbeli probléma, és hadd olvassak erre vonatkozóan egy rövid kis részt, mert ugye az a kérdésünk, hogy ő megértette egyáltalán, ez a könyörgött érte? Igen, az egyértelmű. Hittel kérte? Hát ha valaki, akkor ő aztán tényleg, és hogy nem kapta, azt is tudjuk. És így olvasom az igéből, hogy 2 Korintus 12:7, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem az én testembe. Hát ugye gyötrelemként érte ezt meg. Ezért könyörgött 3-szor, hogy távozzék el tőle, nem kapta meg, viszont kapott egy választ. Mégpedig azt, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát nem kapta meg a kérését, és miért nem? Mit tudott előre Isten, amit Pál nem tudott magáról, nem gondolt? hogy a kijelentések nagysága, ő is ember volt, hozzánk hasonló természetű. Isten tehát jónak látta megtartani ezt a kis nehézséget az életében, ezt a kis hátrányt, ezt a kis tényezőt, ami egyrészt mindig arra az egykori találkozására emlékeztette Jézussal, másrészt pedig valamiben ő is mások segítségére szorult. Ugye támogatták, leírták a levelet helyette, és így tovább. Tehát összekapcsolta embertársaival. Isten jónak látta ezt így meghagyni az életében, és ő hittel fogadta, elfogadta ezt? El. Még így fogalmaz, hogy nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel. Nyilván ez ne olyan értelemben értsük, hogy dicsekedett, hanem teljes mértékben elfogadta ezt Istentől. Negyedszer már nem könyörgött, ezt is mondhatjuk, mert háromszor olvasunk az igében. Tehát ezt is meg kell tanulnunk, hogy Istenre bízzuk, hogy ő mit lát jónak a mi életünkben. És ő nem rövid távú, szűk látókörű tervek szerint gondolkodik, a legfőbb jó szempontját szem előtt tartva. Az pedig mi? Mi a legfőbb szempont? Mi a legfőbb jó? Hogy ez az élet ne csak ennyi legyen, bűnnel, rosszal, szenvedéssel terhelt, aztán ott a sírgödörés vége, hanem egy örök élet, egy feltámadás, egy bűntelen világban, egy boldog örök élet, Istennel, mennyei lényekkel, és az tiszta, igaz emberekkel, hogy oda eljuthassunk, és bármi, ami ebbe hátráltat bennünket, attól távol tart. Pálnak miért nem adta meg? Hogy el ne bizakodjon, ó, hát neki már nincs szüksége semmire, most ő már nem, még emberi segítségre sem, meg ki tudja, hogy hogyan, mi történhetett volna. Jónak látta Isten ebben meghagyni, ebben az állapotban. És bizony látunk olyan bibliai példát is, amikor valaki vég nélkül ragaszkodott a maga kívánságához, égül Isten megadta neki, de bizony nem vált a javára, vagy éppen abban az időszakban követett el egy olyan hibát az életében, vagy bűnt, amire nem lett volna bizony szükség, hogyha nem ragaszkodik ahhoz a bizonyos kéréséhez. Azután mi történhet még, ha Isten elé tárjuk, és még így tárjuk Isten elé, hogy ezt kérem, de legyen meg a te akaratod. És akkor utána várunk, ugye, megtörténhet, hogy várni kell? Igen. Lehetséges, hogy nem arról van szó, hogy nem Isten akarata mi számunkra, csak nem most. Azt olvassuk az igében, hogy mindennek rendelt ideje van. És ideje van az ég alatt minden akaratnak. Lehetséges, hogy nem jött el még az ideje valaminek, amiről éppen szó van. Ilyenkor várni kell bizony. Azt mondja az ige, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Hát ezt sokszor nem egészen így érezzük, hogy jó várni, mert nem tudom, nagyon kevés ember lehet, aki szeret várni. Legfeljebb csak úgy kényszerűségből tűrjük, vagy próbáljuk rá nevelni magunkat, hogy megtanuljunk várni, méghozzá hittel várni, zúgolódás, csüggedés nélkül, lázongás nélkül. Ilyenkor itt olvasom az egyik igéből, mindjárt olvasom, hogy mire is van szükség. Így olvasom az igéből János első levele 5. fejezetéből, és ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk ő tőle. Tehát, ha ennyi ígéret van a Bibliában, és bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ő meghallgatja a hozzáfordulókat, akkor ha rögtön nem is teljesül a kérésünk, és hozzátettük szívvel, lélekkel és hittel, hogy legyen meg a te akaratod, akkor azzal a hittel várakozzunk, hogy megvannak nála a mi kéréseink. Nem egy elszálló szó, hanem annak súlya volt, annak nyoma van Istennél, a kimondott szónak. Megvan nála. Ő, ahogy jónak látja, amikor elérkezett az ideje, rengeteg szempontot figyelembe szerkeszti egybe a terveit Isten. Mi sokszor csak egy szálon gondolkodunk a magunk feje után, és a kicsit olyan szemellenzősen gondolkodva megyünk előre. Isten pedig sok-sok emberi kapcsolatot, emberi, szövevényes emberi vonatkozásokat egybe szőve alkotja meg a terveit, és úgy jön el egy-egy dolognak a rendelt ideje. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És hogy miért is, erre vonatkozóan is hadd olvassak el egy rövid néhány sort, hogy mire jó ez a várakozás időszak. A Krisztus példázatai című könyvből olvasom. A magvető kiment vetni című részből. Lelki életünk erősödik a küzdelemben. A helyesen viselt próbák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk. Az is egy próba, amikor valamilyen nehéz helyzetben Isten elé tárjuk a kérésünket, és újból bizalommal, és ki kell tartanunk ebben a helyzetben, mert még nincs változás, még nincs válasz. Ez is egy próba, így hitünk, kitartásunk próbája. A helyesen viselt próbák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk. A hit, szelídség és szeretet tökéletes gyümölcse sokszor viharfelhők és sötétség közepette érik a legjobban. Nekem ez a mondat mindig olyan nagyon sokat jelentett. Ugye a gyümölcsök általában mi úgy gondoljuk, hogy azok a napos, kellemes, langyos időben érnek a fákon legjobban, de ezek a lelki vonások, hit, szelídség, szeretet, tökéletes gyümölcse, ezek bizony sokszor viharfelhők és sötétség közepette érnek a legjobban. És Isten erre használja ki, hogy olyan jellemvonásokat fejlesszen ki bennünk a várakozás, a hittel várakozás alatt, amit semmi más körülmény nem tudna elősegíteni bennünk, hogy kifejlődjön. Ezért engedi ezt meg. De ebben a várakozásban is mindig biztasson bennünket az az ige, amit olvashatunk Dániel próféta könyvében, amikor ő 3 hétig imádkozott kitartóan, és egy bőjtel kísért ima időszak volt az ő életében ez, mivel ugye az uralkodó udvarában teljesített szolgálatot, ő nem tehette azt meg, hogy teljesen elvonul, és azt a fajta bőjtöt teszi, hogy semmit nem eszik hosszabb időn keresztül, mert hát kellett a fizikai erő a szolgálathoz, a munkájához. Ő egy olyan bőjtöt tartott akkor, hogy 3 hétig semmi kívánatos dolgot nem evett, és napjában 3-szor Isten elé borult könyörögve a megértésért. És miután eltelik ez a hosszú idő, azt olvassuk, hogy Isten angyala megjelent neki, és azt mondja, az első naptól meghallgatott a könyörgésed, és azért jöttem. Tehát milyen érdekes, gondoljunk bele, és ez erősítsen bennünket, ha netán egy imaküzdelem, egy imádság során nem kapunk esetleg látszólag választ, vagy nem változnak bizonyos helyzetek és körülmények. És esetleg megkísértene az a gondolat, hogy Isten meghallgatta az én imámat? Gondoljunk Dániel prófétára, akit az ige úgy jellemez, hogy te kedves férfiú. Isten előtt kedvességet nyert, elfogadottságot áldott ember volt, mondhatjuk ezt így is. És azt olvassuk, hogy 3 hétig semmiféle visszajelzés nem jött Istentől, az ő részére, semmi. Azután megjelenik, Isten angyala küldötte, és azt mondja, az első naptól meghallgatott az imádságod. Ez erősítsen bennünket is az imádságaink során. Ez legyen a mi bátorítónk és reménységünk. Néhány sort még hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Így olvasom egy pillanat már is, hogy ezt a várakozás idejét mire is használja fel Isten a mi életünkben. Illés imádságára gondoljunk, amikor azért a kis a felhő megjelenéséért, illetve az esőért imádkozott 3,5 éves szárasság után, és olvassuk, hogy 7-szer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatása talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha 6. alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg a válasz megérkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Ugye ezt így olvassuk János evangélium 15. fejezet 7. versében. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. De ehhez kell ez a szoros, bensőséges viszony, amit itt így olvasunk, hogy azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, sokszor hanyagul megfeledkeznénk ugye akkor arról, hogy Istentől függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotba nem jutott, hogy többé nem tulajdonította volna önmagának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Hát itt láthatjuk ezt a feltételt is. Az ima meghallgatás feltételeiről gondolkodunk most közösen. Ezt olvasom még egyszer. Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotba nem jutott, hogy többé nem tulajdonította volna magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Egy hatalmas kiváltság, azt gondolom mindannyiunk számára, az a lehetőség, hogy Istenhez fordulhatunk a kéréseinkkel, és ő bátorít, bíztat is bennünket erre. Erre vonatkozóan olvasunk számtalan igét, hogy tekintsünk Istenre, azt mondja, hogy szemeivel szeretne tanácsolni bennünket. Ehhez az kell, hogy rátekintsünk, hogy benne bízzunk. És még egy rövid néhány sort hadd olvassak ezzel kapcsolatban. Ugye a jövő héten pénteken lesz egy ima és bőjt napunk, erre vonatkozóan is bátorítás ez számunkra. Tehát nem csak a saját szükségleteinkért imádkozhatunk. Épp ez a lényeg, hogy egy kicsit a saját szűkebb köreinkből kiemelkedve, egy kicsit magasabb perspektívából is lássuk az eseményeket, más horizontról, tehát, hogy azért a mi egyéni szükségleteinken kívül hol tartanak az események? Országunkon belül, országhatárainkon kívül, nap mint nap milyen hírek jutnak el hozzánk, minden vonatkozásban, társadalmi feszültségek, háború vonatkozásában, járványok, természeti katasztrófák és egyéb vonatkozásában. Mindannyiunk számára ez egy hatalmas lehetőség, hogy Istenhez fordulhassunk. És tegyük hozzá mindig, hogy legyen meg az ő akarata. Amit ő jónak lát a javunkra megengedni, azt engedje meg. És ő tudja, mit lát jónak, tovább tartani a szeleket, ha bennünk megvan a készség változásra, és arra, hogy az Isten országának evangéliumát hirdessük az embereknek, vagy ő tudja, hogy esetleg a szorító körülmények lesznek azok, amik bennünk azokat a jellemvonásokat kifejlesztik, amikre szükség van. Így olvasom ezt a rövid néhány sort a Proféták és Királyok című könyvből. A hit az eredményes ima elengedhetetlen feltétele. Aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. És a legutolsó mondatra figyeljünk. Jákób kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Micsoda ígéretet, micsoda szavak, ugye? Jákób kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. És én kívánom mindannyiunk számára, hogy mind az egyéni életünkben szerezzünk tapasztalatokat arra vonatkozóan, amit így olvasunk, Ellen White így fogalmaz egy helyen, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amik imádság nélkül nem történnének meg. Mind pedig túl az egyéni szükségleteinken kívül, nagyobb vonatkozás, tágabb vonatkozásban is, Isten segítsen olyan ima tapasztalatokhoz bennünket, amik hatalmasan megerősítik a mi hitünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy Parányi porszem halandó emberek, téged a mindenható, szerető, irgalmas Istent megszólíthatunk. Köszönjük, hogy atyánknak hívhatunk, és köszönjük, hogy te arra biztatsz, bátorítasz bennünket, hogy forduljunk minden szükségletünkkel hozzád, testi-lelki szükségleteinkkel egyaránt. Kérünk, segíts bennünket abban is, hogy emeld feljebb a mi tekintetünket, hogy ne csak a magunk szükségleteit lássuk, hanem meglássuk a körülöttünk levőkét, mindazokét, akikkel nap mint nap érintkezünk, de még nagyobb távlatban érzékelni tudjuk azokét is, akik nem személyes ismerőseink, akik élnek bárhol a ország vagy a világ bármely pontján, ebben a sok szenvedéssel, bajjal, háborúval teli világon. Kérünk, Atyánk, légy segítségünkre. Segíts meg bennünket mindenek előtt lelkileg, hogy meg tudjunk tisztulni, és fel tudjunk nőni ahhoz a feladathoz, amit ránk bíztál, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A vége minden bajnak, rossznak, szenvedésnek, gyásznak, könnynek. Kérünk, segíts, hogy a legfőbb célunk, amiért könyörgünk és amire igyekezünk, az ez legyen. De emellett segíts, hogy hittel tudjuk eléd tárni. Mind a magunk, mind a körülöttünk élők, betegek, szenvedők, testi-lelki szükségleteit. És kérünk, segíts meg kitartani az imádságban. És segíts, hogy olyan jellemvonások erősödjenek meg bennünk, fejlődjenek ki bennünk ezáltal, amiket pont ezáltal tudsz, ezek által a várakozás, hittel teljes, imádság közbeni várakozás által tudsz bennünk kifejleszteni. És add, kérünk, hogy ima tapasztalatokat szerezhessünk veled, amit egymással is megoszthatunk majd, hogy ezáltal egymás hitét is erősíthessük. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod most is a mi imádságunkat, a mi érdemtelenségünk ellenére, a te jóvoltodból és kegyelmedből. Jézus nevében. Amen. Amen.